Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És amikor elhatároztuk, hogy miről szóljon a mai műsor, akkor még nem tudtuk, hogy milyen forró téma lesz az, amiről beszélni akartunk. A csúnya szavak használatáról és ennek az aktualitásáról, nem politikai szempontból, az teljesen félretesszük a politikai oldalát a dolognak, de hát tudjuk, hogy nagy vihart keltett Nagy Blankának a Kiskunfélegyházi, ha jól tudom, gimnazistának a kecskeméti beszéde, amelyben két úgynevezett nyomdafestéket nem tűrő szó is elhangzott, és ez nagy hullámokat kevert. Ugyanakkor a hallgatóink szóvá tették, és teljes joggal, hogy nagyon ritkán van olyan vendégünk, aki a több nemzedékkel fiatalabb életkort képviseli, vagy korosztályt képviseli, és hívjunk időnként fiatalokat, úgyhogy most úgy döntöttük, hogy ez a kettő így együtt nagyon jó lesz, hogy ez egy remek alkalom arra, hogy meghívjuk. Itt ül velünk vendégünk Egressy János, már egyetemi hallgató, de épp hogy, ugye nemrég érettségiztél.
Igen, igen.
Tehát még nem olyan régen gimnazista volt, egy budapesti gimnáziumban, a Piarista gimnáziumban, és most pedig nyelvészetet hallgat.
Jelentkezzen be, János, mondja meg, hogy hova jár és mit tanul.
Köszönöm a hallgatókat. Én Egressy János vagyok, és a Leideni Egyetem első éves nyelvész hallgatója vagyok.
Hollandiában?
Hollandiában.
És ott a holland nyelven hallgatja?
Nem, angolul.
Angolul.
Nem, angolul.
És egyszer angolul. Talán már voltál is a vendégünk, amikor egy diákolimpiáról volt szó.
Igen, ez másfél éve történt, akkor igen. Egy szeptemberi adásban ültem itt.
Éppen a nyelvészetről volt szó, ugye a nyelvészeti diákolimpiáról. Ezek szerint nem véletlenül, igen. Hiszen most ez lett a szakja, ugye?
Igen, pontosan.
Most igazából azt akartuk kérdezni, és azért is hívtunk téged, mert én nekem az az érzésem, hogy itt nemzedéki problémáról is szó van, tehát arról, hogy egyszerűen ami a fiatalabbaknak sokkal természetesebb, és a hétköznapi beszédükhöz tartozik, az idősebbeket, meg hát nem tudom én, zavarja, vagy azon megütköznek az idősebbek.
Mondd, Laci, kénytelenek leszünk ugye műsor során néha kimondani ezeket a szavakat.
Hát, hogy tudják, hogy miről beszélünk
ugye,
természetesen.
Előre is elnézést kérünk, de hát egy tudományos műsor, ahol ezek adatok, és még hogyha önmagukban ezek a szavak talán hát sértőek is, most sem nem sért és nek fogjuk használni.
Sőt, őket, nem is nekik mondjuk egyáltalán, nem a hallgatóknak
igen,
mondjuk.
Igen. És mint egy idézőjelbe téve fogjuk használni.
Magáról a szóról beszélünk, és nem azzal a céllal mondjuk ki, ahogy máskor szokták. Ráadásul egy csomónak egyáltalán nincs is semmi különös jelentése, vagy durvaság nincs benne. És egyébként a mi szakmánkban ez teljesen szokásos. Tehát egy szótárat megnéz valaki, vagy akár milyen okból példaként felhozzák ezeket a szavakat, nem pontozzák ki, nem csinálnak vele semmit
hát
a nyelvészekhez.
Ma már régebben.
Nézd, a 60-as években kiadott értelmező szótárban is ezek a szavak mind szépen szerepelnek.
Ebben igazad van, bár én úgy tudom, hogy ez Ország László professzor személyes érdem, aki a főszerkesztő volt, és aki hát a pártközpontban erősködött, hogy a tudomány nem ismer Prüdériát, és hogy ezeknek benne kell lenniük.
Jó, tehát olyan szavakról beszélünk, amik úgynevezett nyomdafesték. Nem tűrő szavak, és onnan kapták a nevüket, hogy valóban nyomtatott médiában, sőt hangzó médiában sem szokták ezeket kimondani. Tiltják is, azt hiszem, valamilyen szabályok, valamilyen, hát nem, talán nem törvény erejű, de valamilyen szabályok tiltják is.
Törvény erre nincs, hála Istennek. A nyelvészeti elnevezésük ugye tabu szavak, így ez a tudományos nevük. Ugye a tabu néprajzi kategóriából származik, olyan mondjuk egy primitív törzsnél, egy szent állat lehet a tabu. Mindenki tudja, hogy az a mi szent állatunk, de nem szabad megnevezni, mert akkor magunkra haragítjuk ezért, és inkább tudjuk, hogy kígyóról van szó, de nem szabad azt mondani, hanem csak a tekergőnek kell mondjuk nevezni. Tehát ugye más szavakkal kell kiváltani. Hát ezek a tabu szavak, és ma is léteznek ilyenek. Például ugye a nemi szerveknek a közkeletű elnevezései, azok tabu szavak.
És tegyük hozzá még egy pillanat, nem akarom beléd folytani. Szóval csak azt akarom még elmondani, hogy a tabu az azért nagyon szerencsés szó erre, mert ezeket a szavakat olyankor sem szabad kimondani ott, ahol nem szabad, persze, mert azért tudjuk, hogy az utcán, az iskolában, a munkahelyen mindenhol használják, de ahol nem szabad, ott akkor sem szabad, ha nem azt jelenti éppen, ha nem abban az értelemben használják. Tehát ahol a kígyó szó tabu alá esik, ott a szerpentint sem szabad, ezt a kígyózó utat se szabad kígyónak hívni, meg talán a szerpentin szót se szabad használni, tehát csak akkor beszélünk igazán tabuszóról, amikor semmilyen más értelemben se szabad kimondani. Tehát például a franciában a ülepet jelentő kü szó, az elvileg tabu szó lenne a magyarban, de például a franciában nem mondhatjuk igazán tabunak, mert például a Zsák utcát azt úgy mondják, hogy kütszák, tehát benne van a Zsák utca nevében, hogy a Zsáknak a segge, és ezért tehát tulajdonképpen nem mondhatjuk, hogy ez tabu szó.
Igen? Hát vagy egyes afrikai törzseknél ugye az is megjelenik, hogy a feleség az nem használhatja a férjének, illetve a sógorának és apósának a nevének a szótagjai, tehát hogy egyes szótagokat is kerülnie kell.
Igen, tehát olyan különös tabuk is vannak az általunk ismerteken kívül, ugye, mert a magyarban leginkább a szexualitással, illetve a kiválasztással kapcsolatos szavak tabuk, de jó, más nyelvek, ahogy mondtad, a veszélyes állatokat, de mindenféle igen, mások igen. is vannak.
Azt mondja a nyelvtörténet, ugye, hogy az az állat, amit ma farkasnak nevezünk, hát azt azért hívjuk farkasnak, mert a tabu alá esett talán toportyán volt inkább, vagy egy még ősibb, már valóban kiveszett név, és ezért hívjuk farkasnak, ami, hát lássuk be, szabad szemmel is látható, hogy egy elkerülő elnevezés, hiszen számos más állatnak is van farka, tehát azért maradt rajta, mert mindenki tudta, hogy na jó, most őrá gondolunk.
Jó, tehát akkor ennyit a taburól. Most jön a másik kérdés, a durvaság kérdése, mert hogy ezt a lányt, aki beszédet mondott egy tüntetésen, őt azzal vádolták, hogy ő durva volt, a megnyilvánulása durva volt, és nekem az az érzésem, és ezt akartam kérdezni Jánostól is, hogy az ő generációjában ez a fajta megfogalmazás, ez már nem igazán durvaság szerintem. Természetesen sértő, hiszen az volt a cél, hogy rosszat mondjon, de hogy nem durva. Igazam van ebben?
Én úgy gondolom, hogy igen, szerintem jóval enyhébb kifejezés, vagy enyhébb kifejezés, mint ahogy ezt az idősebb generáció gondolja. Ugyanakkor az fontos megjegyezni, hogy ennek a kifejezésnek most tehát mondjuk a bajszos fasz kifejezésnek volt egy előzménye is, és én ott azért érzem a fokozást, hogy ez az előző szarhoz képest ez egy fokozás számba megy.
Tehát durvább, természetesen.
Durvább.
Hát már maga a szar is egy durva kifejezés, természetesen, főleg, ha emberre mondják. Sértő kifejezés, ez is igen. biztos. És ha valaki egy tabuszót használ sértésnek, az nyilván még extra durvaságot jelent. Tehát ez tény, hogy ő hát keresetlen szóval durva dolgot mondott valakire. Ezt szerintem senki nem akarja tagadni. Vagy éppen keresett szóval. Igen. Ezt ugye senki se akarja igazán tagadni. Itt csak az a kérdés, hogy abban az szerint, a norma szerint, ahogy az ő generációja beszél, ez vajon valamilyen mércének az áthágása-e, vagy valamilyen normának az áthágása-e. Nem egyszerűen arról van egy szó, hogy ő úgy beszélt az utcán, ahogy mondjuk az iskolában beszélne, vagy a pajtásaival beszélne.
Hát pajtások között, főleg, hogyha nem emberre használjuk ezeket, akkor mindenképpen szerint én közegemben ez előfordul, hogy, de még emberre is, hogy ezt így használjuk teljes természetességgel. Esetenként a megbántás szándéka nélkül is.
Ha abba gondolunk bele, hogy mit mondhatott volna helyette, most még mindig az első mondatáról beszélünk, tehát erről, amikor nem is tudom, hogy kire célzatán az elnökre, vagy a parlament elnökére, ez most nem is mindegy is tulajdonképpen, ha még mindig erről beszélünk, hogy ha belegondolunk, hogy mit mondhatott volna helyette, mondjátok meg annak az ostoba fajankónak, vagy mi lett volna az, amire nem mond. Egyrészt szerintem bármit mond, hasonló tartalmú dolgot, az durvaság lett volna, nem? Hát ha azt mondja, hogy mondjátok igen. meg annak a hülyének, igen, annak hogyne. A fajankónak, annak hogyne. A gazdának, ugye?
Hogyne.
Akkor miért van az, hogy nem ezeket választotta? Te mondanád-e azt, hogy mondjátok meg annak az ostoba fajankónak?
Az ostoba fajankónak, tehát, hogy a szlengnek egy jellemző tulajdonsága, hogy az ostoba fajankó, az már, hogy mondjam, kiment a divatból. Tehát ez nem képezi az ostoba fajankó, az nem képzi részét a mai
az szlengnek. Nagyon bájos az ostoba fajankó, de nem sértő igazán, ugye, hanem olyan régies, mint hogy egy régi gyerekmeséskönyvből olvasnánk.
Jó, de akkor a mai nyelven mit mondhatott volna helyette? Mondjátok meg annak a hülyének?
Hát igen, például, igen.
Ez elképzelhető.
Csak az nagyon enyhe lenne, nem?
Hát az igen, még mindig... annak az idióta állatnak.
Igen?
Azért az erős, nem? Az idióta,
az idióta állat az... ugye az idióta állat az hogy mondjam, az számomra, ugye megint ki kell mondanom, a fasz az valami ilyen szerencsétlen, hozzá nem értő, haszontalan aha embert jelent. Míg mondjuk az idióta állat, az, hogy mondjam, aktívan is árt. Tehát, hogy lehet, hogy egy még az idióta állat, az lehet, hogy egy mondjam, csúnyább, vagy...
Nagyon érdekes. Tehát amire most elkezdtél beszélni, az, hogy ezek a különböző sértő kifejezések eltérő dolgokat jelentenek.
Igen, pontosan.
És az, hogy melyiket választja az ember, az nem attól függ, most legalábbis a magyarázatod alapján, nem is igazán attól függ, hogy melyik tűr kevésbé nyomdafestéket, hanem hogy melyik árnyalatot fejezi ki ezek közül.
Igen, egészen pontosan. Tehát, hogy pontosan erről van szó.
Tehát például én, ha azt mondom, hogy mondjátok meg annak a pöcsnek, akkor én kifejezetten úgy értem, hogy az egy igazán szánalmas, szerencsétlen figura, aki talán egyáltalán nem tehet arról, hogy rosszat csinál, mert annyira, ugye? Tehát az egy, még, ez egy lesajnáló.
Az a helyzet, hogy érdekes, mert már számomra a pöcs és a fasz is, az is kettő különfélét jelent.
Ezt mondom én is, tehát hogy lassan arról kezdünk el beszélni, hogy milyen jelentés árnyalatot hordoz az egyik meg a másik, és nem is arról, hogy melyik az, ami kevésbé tűr nyomdafestéket. Ugye én nagyon hangsúlyozom, hogy azt a szót, hogy nyomdafestéket nem tűr, hiszen ez nem nyomtatásban jelent meg, az egy szóbeli közlés volt, ráadásul egy indulatos szituációban, ahol az egész tömeg indulatos volt, tehát én azt gondolom, hogy erre egyáltalán nem vonatkozik az a szabály, hogy nyomdafestéket nem tűrhet az, amit az ember élő szóban kimond. Amit pedig te mondasz, az az, hogy az most egy kicsit lehet, hogy én tereltelek ebbe az irányba, de hogy valójában az, hogy tűre nyomdafestéket vagy nem, az kevésbé számít, mint az, hogy pontosan fejezik-e ki azt a tartalmat, amit ki akart fejezni az illető. Tehát lehet, hogy ennél pontosabban nem is tudta volna mondani ezt.
Beszélhetünk pontos tartalomról, mert hát azért a sértésnek jelentős részben a sértés a tartalma, hiszen ugye például hát az imént emlegetett szó, ami a nemi szervet, a férfi nemi szervet jelenti, az sértően használjuk, anélkül egyébként, hogy arra gondolnánk, hogy az illetőnek nagyobb van, mint másnak, vagy jobban használja, vagy egyáltalán.
Nem, ahhoz semmi köze nincs.
Ugye, ezt akarom
igen, mondani. De a butasság vagy a gazem, vagy a sokféle rossz tulajdonságok különös kombinációját fejezi ki, és egy másik hasonlóan sértő szó egy másfajta kombinációt fejez ki.
Így van.
Ha jól értem.
Igen, pontosan erről van szó.
Hogy... Mi van azzal, hogy az a szerencsétlen barom, az erősebb?
A szerencsétlen barom az nem erősebb, szerintem. Az kifejez, tehát az, hogy mondjam, tehát a lány által használt szó, az annak megvan az a sajátja, hogy akár, akire ezt használjuk, az még árthat is, de nem, tehát nem aktív részese az árt. Számomra ez nagyon benne van, hogy ő igazából egy ilyen szerencsétlen balfék, aki de árt ugyanakkor.
Nagyon érdekes egyébként az a másik szó, ami most állandóan előkerül, amit Simicska használt először, és Orbán Viktorra mondta, és most ilyen szimbólumként is megjelenik, az abban található szó, amit most hol kimondjuk ezeket, hol nem, de most ugye mindenki tudja, hogy melyikre gondolok, úgyhogy azért nem kell kimondani, az viszont kifejezetten a gonosz, ártó szándékú emberem
igen,
mondják.
Tehát
ugye,
ő már, tehát akire azt használjuk, az aktívan hozzájárul, az egy súrmó, sunyi aljas, aki megfúrja a másikat. Tehát,
jó, nekem a súrmó az most kilógott ebből, mert az a modortalanságra utal.
Igen.
De az aljas megfontoltan, sunyi módon rosszat akar, ugye? Tehát igen. Ezeknek nagyon fontos jelentésbeli különbségük van, és nagyon nem mindegy, hogy melyiket használjuk.
Ez igaz.
Szerintem nagyon sok árnyalt módon fejezhetjük ki. Rátérjünk a másik mondatra, amit Nagy Blanka mondott.
Én azért szeretném megjegyezni, hogy én nekem nem tetszett a kislány eljárása, tehát én nem helyeslem, hogy ezt mondta, én nem csináltam volna, de hát jó, öreg is vagyok, meg talán van bennem valami bársonyosabb jólneveltség. Én mindig azt gondolom, hogy a kifejezés módba az ember fogja vissza magát, a tartalomba legyen kérlelhetetlenül erős, de hogy ezt nem kell feltétlenül ilyen nagyon erős hát nyelvi kifejezésekkel megnevezni. Ezt csak a jegyzőkönyv kedvéért akartam elmondani.
Te mit gondolsz erről?
Én talán így nem fogalmaztam volna. Tehát ez ha minden igaz, akkor ő a köztársasági elnökre gondolt, és az elmúlt hónapokban rá volt egy másik, vagy az elmúlt években rá volt egy másik jelző, és én nem feltétlenül, hogyha már trágárkodnom kellett volna, ki kellett volna fejeznem a nem tetszésemet, akkor valószínűleg nem változtattam volna már meg azt a receptet.
Ja, értem, igen, de azt ugyanúgy kifogásolták volna azt a másik
kérdést. Én szeretném leszögezni, hogy nekem viszont mindegy, hogy a köztársasági elnökről volt szó, vagy a falusi polgármesterről, vagy az iskola igazgatóról, vagy a tornatanárról, vagy mit tudom én ebben nem tennék különbséget, hát a köztársasági elnök az én fizetett alkalmazottam, mint ilyen, természetesen ugyanolyan hát emberi tiszteletet érdemel, emberi tiszteletet, mint más, ha a hivatalát rosszul látja el, szerintem rosszul látja el, akkor természetesen a kőkemény bírálatot érdemel, csak azt nem biztos, hogy ilyen módon kell megfogalmazni.
De pontosan ezt vagy hogy valami hasonlót gondolok én is, tehát hogy nem használtam volna rá feltétlenül trágárnak, vagy nyomdafestséket, nem tűrőnek titulált kifejezést, de ha már igen, akkor én egy picit erősnek érzem ezt a...
Jó, tulajdonképpen ezzel már egy kicsit eltérünk a tártól, hogy mi igen. Mit használtunk volna, és mi hogyan mondtuk volna. Itt a kérdés az, hogy... De nem tudom, tehát egyrészt az a kérdés, hogy mit jelent ez egy mai tínédzser számára ez a szó, ezt szerintem elég jól elmagyaráztad, és egy másik kérdés az, hogy egyáltalán egy nyilvános eseményen használjon-e az ember trágár, vagy tabuszavakat. Nyilván ezen ő is elgondolkozott előtte, és ez egy nagyon tudatos döntés kellett, hogy legyen, hát, hogy én ezt gondolom.
Hát meg
feltételezem.
Meg én úgy gondolom, hogy tehát létezik az a koncepció, amiben ez a jelentésű szó, amit ő használt, az beleilleszkedik. Tehát én el tudom, én értem, hogy ő miről beszél.
Igen, igen, és azt is láttuk, hogy elég nehéz lenne a jelentés megtartásával, nehéz lett volna valami pontos más dologgal, vagy hasonló pontossággal más szóval kifejezni. Tehát idáig szerintem ez világos. Hogy miért van a közfelháborodás, az valószínűleg annak köszönhető, de ez már nem igazán nyelvi kérdés, hogy nagyon szokatlan az, hogy valaki egy nyilvános fellépés során egy beszédben ilyen úgynevezett tabuszavakat használjon. De én ezt is érteni vélem, hogy miért döntött így, ő kifejezetten hangsúlyozni akarta, hogy a korosztályához beszél, és úgy beszél, mintha az utcán beszélne, és nem mintha egy tüntetésen. Ezt abból gondolom, hogy az beszéde első részében magázta a hallgatóságot. Hát amikor hangsúlyozni akarta, hogy az idősebbekhez beszél, akkor magázódott, nagyon udvarias volt. Választékosan fejezte ki magát. És a végén, amikor váltott és tegezésbe fordult, akkor azt akartam sőzni, hogy most hozzátok beszélek a haverjaimhoz. És mi ezért, mint retorikai fordulat, én ezt teljesen meg tudom érteni. Függetlenül a tartalmától egyébként.
Érdekes. Ugye jegyezzük meg, hogy a nyelvészet a tabu szavak vizsgálatakor azt is megalapítja, hogy van tabu szegés, tehát amikor megszegjük a tabut, és ennek ugye mindig van egy bizonyos tartalma, ezzel lehet... operálni. Ez egy kicsit olyan, mint hogyha a fizikailag valakihez túlzottan közel megyek, vagy meglököm az illetőt. Ugye az is egyfajta tabu, ha tetszik, a távolságnak a
művészetben egyébként rengeteg ilyen van, a költészetben is, a magyar költészetben is rengeteg ilyen van. Meg egyébként politikai beszédben is volt már erre precedens, és akkor is volt belőle némi vihar, nem tudom, emlékeztek-e. Ungvári Rudolf egyszer tartott egy beszédet, talán az Örökmécsesnél, vagy a Nagy Imre szobornál, nem emlékszem, de valahol ott a belvárosban, és úgy fejezte be, hogy a kurva anyjukat azoknak, akik szerint ő nem tartozik a magyar nemzetbe, vagy valami ilyesmi. És ott is teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezt ő előre kitalálta, hogy meg fogja sérteni a tabút.
Igen.
Azért, nem tudom miért, ugye, hát, hogy...
Hát, hogy erősebb legyen, hogy feltűnőbb legyen, hogy felháborítóbb legyen. Ugye a fiatal kislánynak is nyilvánvalóan ez volt a célja, hát ezt a célt elérte.
Igen, pontosan. Talán, igen, én a... Tehát, hogyha valamivel lehet vádolni, akkor az az, hogy mondjuk keménykedett. Tehát a keménykedésnek abba a kategóriába beleeshet, hogyha rossz májúak vagyunk.
Én nem tudom egyébként tényleg, hogy ez, hogyha azt mondta volna, hogy az az ártalmas patkány, én az sokkal sértőbbnek érezném, mint a bajuszos fasz. Mert hát az tényleg inkább csak a szóhasználatban sértő, és én mondhatom valóban akár különösebb elítélés nélkül, hogy ki az a... és erre maga azt válaszolja, hát ő a kocsma tulajdonos, kész, hát semmi jó van. Így fejeztem ki magam. De ha azt mondom valakire, hogy egy ártalmas patkány, ez rettenetes.
Vagy azt mondom, hogy pondró. A pondró az megint csak.
Így van,
a
így
patkány,
van,
pondró és hasonlók, ugye erre úgy szokták tudományosan hívni, hogy dehumanizáló kifejezések, ugye, tehát jaj, általában, amikor állathoz hasonlítjuk.
Dehumanizáló. Tehát, hogy...
Elembertelenítő, és az ilyenek a legsúlyosabbak. Tehát ezek szerintem sokkal súlyosabbak, mint bármilyen trágár kifejezés, és én nagyon örülök, hogy nem a politikai beszédben ennek nyoma sincsen egyébként. Még esetleg arról is beszélhetnénk, de most már lassan kifogyunk az időből az első műsor részben, hogy igaz-e az, hogy a politika nyelve durvul, mert nagyon sokszor halljuk ezt a panelt, ezt a kifejezést, hogy durvul a politika nyelve. Én egyébként ezt nem érzem, és különösen nem tartom ennek a gimnazista lánynak a beszéd, ezt nem is tartozik igazán a politikához, hiszen ő nem politikus. Akartál valamit mondani?
János.
Igen, nekem még egy olyan, tehát az egy érdekes kérdés, hogy a mi generációnk, vagy mi körünk, az erről le fog-e szokni, vagy pedig ez egy folyamatban lévő nyelvi változás, ami, igen.
Igen, tehát, hogy meg fog-e maradni felnőtt korotokban ez a szóhasználat, illetve polgárjogot fog-e nyerni ez a fajta szóhasználat?
Nem biztos, mert...
Nem biztos, egyébként nekem rengeteg idősebb ismerősöm is van, aki így beszél természetesen a mindennapi életben és egymás közt, és ettől ezek nem nyertek még polgárjogot, tehát még a nagyszüleink generáció, a mi nagyszüleink generációban is ismertem ilyeneket.
Másfelől nem... lehet, hogy olyan, mint a tegeződés. Tehát, hogyha maga most odalép egy hasonló korúhoz, azzal tegeződik, de amikor maga 70 éves lesz, és odalép egy 70 éveshez, akkor nem biztos, hogy tegezni fogja.
Igen. Tehát szerintem ez a jövőre vonatkozóan ebből semmit nem vonhatunk, semmilyen következtetést nem vonhatunk le, és még azt sem állítanám, hogy a fiatalok most nagyon másképp beszélnek, mint évtizedekkel ezelőtt, tehát hogy itt valami nagy változás következett volna be. Ami nagy változás az az, hogy talán többször kerül ki a nyilvános térbe. Ez talán ez enyhült.
Hát vagy könnyebben lehet kikerülni a nyilvános térbe.
Ja, általában is könnyebb kikerülni, persze.
Én inkább ezt tartom valószínűleg, hogy... A nyomdafesték őrei, azok most már nem nincsenek jelen mindenhol, hogy úgy mondjam.
Ebben is van valami, igen. Igen.
Jó, azért meg kell, hogy mondjam, Laci, a politikai beszédre. Én emlékszem, amikor a Fidesz hatalomra került, és az egyik vezető politikus azt a szót mondta ki a parlamentben, hogy pofátlan. Ezt a szót használta, hogy méghozzá olyasmire, ami egyáltalán nem az volt, tehát valami nyugdíjba mentek valami iskolaigazgatók, és járt nekik végkielégítés, és erre azt mondta, hogy pofátlanul magas végkielégítések, és ezt rettenetesnek éreztem, és úgy éreztem, hogy húha, itt most valami nagyon nagy baj történik, itt megpattant valami.
Jó, akkor most tartunk egy kis szünetet, és folytatjuk innen. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És vendégünk Egressy János, és jövünk vissza mindjárt. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátyár műsorát, a szerkesztő Sugár Ági, a felvételt Burger Lala készíti. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A vendégünk pedig Egressy János, nyelvész hallgató, nemrégen még gimnazista volt, és arról kezdtünk el beszélni, hogy az úgynevezett nyomdafestéket nem tűrő szavak, vagy tabu szavak, helyzete milyen most a magyar nyelvben. Ez egy kicsit társadalmi kérdés is, mert nem csak nyelvi oldala van, hogy mit használnak, vagy mit tűrnek meg különböző helyeken. úgy tűnik, hogy a sajtóban, az írott sajtóban is a hangzó médiában nem tűrik meg ezeket a tabuszavakat, és nem enyhül ez a dolog, a minden a életben pedig nekem az érzésem, mintha egyre inkább megtűrnék.
Az irodalomba is erősödik ezeknek a használata, vagy talán úgy kéne fogalmaznom, hogy gyengül a tabu. És teljesen komoly munkákban is ezek a trágárságok előfordulnak. Érdekes módon nem a dolognak magának a leírására, tehát azt rettentő furcsának tartanánk, hogyha valakinek a nemi szervére ezt a bizonyos igen. szót használnák. Az nagyon furcsa volna.
Igen.
De csak úgy arra, hogy jó, de nagy hülye, meg ilyesmi, azt igen.
Igen, tehát hogy ez nagyon érdekes, hogy az adott dolognak a leírására talán a kiválasztáshoz kapcsolódó kivételével, tehát a szexualitáshoz kapcsolódó szavak esetében, én még azt gondolom, hogy még mindig tabukat használunk.
Jó, egy kicsit azért, mert ott a téma is tabu alá esik, ja, nem csak maguk a szavak, tehát az egy különösen súlyos
igaz,
eset.
Igaz.
Még azt tenném hozzá, a művészetek közül egyébként a nem leírt alkotásoknál ez még erősebb. Én nekem az az érzésem, hogy még mindig nehezebb, vagy inkább nehezükre esik leírni, mint például egy filmben kimondani, vagy egy színdarabban kimondani. Valahogy az, ami elszáll, és nem leírom, ott még könnyebben sértik meg ezeket
János,
a tabukat.
Így gondolja?
Elképzelhető, igen. Tehát.
Igen.
Aztán beszéltünk röviden arról, hogy a politika nyelve durvul-e, te felhoztad ezt, hogy a pofátlan, amikor először elhangzott politikus szájából milyen visz. De egyébként még korábban volt, hogy a hazudik, amikor a rendszerváltás után először mondták valakire a parlamentben, hogy hazudik, és rettentő durvának éreztük. Hogy nem írják körül, hogy nem mondják azt, hogy nem mond igazat, vagy ilyesmi.
Picit tehát... más a helyzet, mert jó, igazad van, de a hazudik az egy rendes magyar szó, és hát a hazudik az azt jelenti, hogy hazudik. A helyet lehetett volna finomkodni, igazad igen. van, és nem finomkodtak. A pofátlan az nem ilyen, mert a pofátlan az nem semleges. Érted, a pofátlan az már önmagában egy pofátlanság, hogyha valaki ezt a szót kimondja, igen. hiszen az lehetett volna már, érted, az már eleve el van mozdulva a semlegesről. Hát az a hazudik az egy semleges szó, csak nagyon erő. Az olyan, mint a lop. Hát érted.
Igen, a hazudik egy ténynek a leírására igen. szolgál, a pofátlan viszont egy díszítő dolog, amit hozzátesznek, és ami kifejezetten véleményt tükröz, és nem a tényt írja le.
Egy minősítés.
Igen. És benne van ugye valahol a pofa, mint ami, aminek megvan az, megvan ez a...
Jó, tabunak nem tabu a pofa, de durva, igen, nyilván.
Hát azért igen,
dehumanizáló
maga ne tolja ide a pofáját, azért ugye dehumanizáló, mert az
állatok. Az állatoknak van, igen.
Állatok esetében szerintem mindenki azt mondja, hogy pofája, vagy feje.
Igen.
Na beszéljünk még gyorsan arról a másik mondatról, ami elhangzott a Nagy Blanka beszélben, nem akarjuk őt itten ezzel most szétszincálni, csak hát mert annyi szó esik róla. Jánossal már beszélgettünk erről, és egy olyan tényt hozott a tudomásomra, amivel nem voltam tisztában, és teljesen ledöbbentem. Na, hogy van ezzel a második mondattal? Nem muszáj elmondani a mondatot, nyomdafestéket nem tűr.
Hát tudományos de el is mondhatjuk, vagyunk, ne arra ugyan az
de annak egy nagyon érdekes kontextusa van, amit én nem tudtam.
Jó, de hogy hangzott ez a mondat?
Az előző mondat után, ugye mondjátok meg neki, hogy lépjen hátrébb egyet, és bassza arcon magát. Ez így hangzott el. Nagyon különös, mert ez nem egy szokásos kép.
Nem egyáltalán nem.
Szellemeskedésnek tűnik, vagy ugye ez olyasmi, mint hogy köpjön föl és álljon alá, ezt szokták mondani
igen.
a mi korunkban.
Igen.
De kiderült, hogy ennek a mondatnak története van, amit én egyáltalán nem tudtam. Hogy van ez, János?
Ez a 2008-as Trópusi vihar című filmnek az egyik mondata, ami én amennyit, nem tudom, hogy mennyire vagyok megbízható forrás, vagy mennyire vagyok reprezentatív ebben az esetben, mert én ezt a filmet nagyjából kívülről tudom, és tehát teljesen, amikor ezt így meghallottam ezt a mondatot a beszédben, akkor beugrott, hogy ez még pedig onnan van. És valamilyen szinten én már hallottam ezt fiataloktól, tehát nyilván nem idősebbektől, de hallottam már ezt.
Az egyik szereplő mondja ezt a filmben?
Igen, igen.
Ez a trópus vihar egy akcióvígjáték, és azt kell róla tudni, hogy egyrészt rajtam kívül nagyon-nagyon-nagyon sokan ismerik, és az interneten a belőle származó híres idézetek sorozata van felsorolva, de rengeteg sok ilyen szállóige keletkezett belőle, ami egyébként egy nagy része durvaság.
Gondolom ez angolul van eredetileg, és maga pedig a magyar szinkronról beszél.
Pontosan, pontosan.
Amelyet a szokásosnál talán szellemesebben készítettek el.
Hát igen, tehát én megnéztem az angol verziót is, először a magyar láttam, és tehát a jóval szellemesebb a magyar. Hogy így.
Tehát nem véletlenül lett ez éppen a magyarul tudók körében egy ilyen kult dolog.
Igen, persze.
Na most ez szerintem az idősebb korú népesség nagy része, hogy ha magamból indulok ki, fogalma sincs arról, hogy ez a mondat valójában idézet volt. És ráadásul egy olyan idézet, amit a fiatalok mind ismernek. Na igen, ez nagyon más megvilágítás.
Ha ezt valaki kimondja, akkor tudja, hogy ez micsoda?
Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy ha én kimondanám, akkor nyilvánvalóan én tudnám, hogy miről van szó. Az, hogy mondjam... Az, hogy ez a diák ezt kimondta, azt nem tudom, hogy tudta-e, hogy miről van szó, illetve nem tudom, hogy tudatosította-e, hogy a hallgatóság kis arányban fogja tudni, hogy miről van szó. Talán.
Nem biztos, hogy ő azt tudta, hogy ilyen kevesen vagyunk, akik ezt nem is, vagy hogy ilyen sokan vagyunk, akik ezt nem ismerjük, és olyan kevesen vannak, akik... Persze a fene tudja, hányan vannak, akik ismerik. De hát ez úgy tűnik, hogy szállóigévé vált. Egyébként az eredetében benne van még, hogy szó szerint.
Igen.
De hát ez teljesen mindegy, tehát nem teljesen pontos.
Talán a beszédben azt mondta, hogy álljon hátra egyel, miközben lépjen
hátrébb egyel, talán így van az eredetében, de teljesen mindegy, ez akkor is egy szállóigének számít.
Valójában mit jelent ez az eredeti filmben? Kérek szépen egy logikus definíciót.
Logikus definíciót? Hát akármit csinálsz, jobb pozícióban vagyok, vagy valami hasonló. Tehát, hogy még egy tráger kifejezéssel éljek, ez a baszódj meg ott, ahol vagynak, szinonimája.
No, de akkor most tényleg nagyon, hát mint egy szótárírvó, azt kérdezem, hogy a definíció az lenne, hogy szüntesd be tevékenységedet? Állj le!
Nem tudom, inkább azt mondanám, hogy fülj meg a saját levedben, vagy... Tehát, hogy nem érdekel, hogy mit csinálsz, mert így is, úgy is hatalmam van feletted, vagy valami hasonló. Tehát a szituáció az egy ilyen szituáció, hogy... igen.
Értem. Tehát, hogy
mi
most...
valójában nem is értettük ezt a beszédet eddig, azt hiszem.
Nagyon érdekes. Tehát valami olyasmit jelent, hogy na most én jövök, menjél arrébb.
A filmben ilyet jelent, én nem tudom, hogy mennyire lehet ezt átvinni erre a beszédre. A biztos, hogy a filmben az valami ilyesmit jelent. Hogy...
Értem. Jó, hát egy fiatal, nevezzük így politikustól, természetes gesztus, nem? Mi oda világ azt mondani az idősebbnek, hogy álljon félre, mert most mi jövünk. Hát ez természetes. Nem, hát erről szól a politika.
Jó, hát hogyha nem ezt jelentené pontosan, hanem azt, hogy én azt hittem, hogy azt jelenti, hogy takarodj, vagy szégyeld magad, vagy mit tudom.
Szégyeld magadot is jelenthet, de szerintem én inkább ezt a főj meg a saját levedben.
Oké. Okay.
Ezt nem érdekelsz. A film alapján én így tudnám definiálni. Igen.
Jó, hát itt most megint az eset van, hogyha az volt a célközönség, hogy feltételezte a közönség erről, hogy ő maga is ismerte ezt az idézetet, és feltételezte a közönségről, hogy ők is ismerik, és ők most úgy szól hozzájuk, mint haverokhoz, akkor ő feltételezhette azt is, hogy átmegy ez az üzenet, és érteni fogják, amit mond. Őt nem érdekli, hogy engem például, hogy én például nem értettem meg ezek szerint, de most már értem.
Mondja János, akkor a Trópusi vihar című filmnek a magyar verziója az a Trágárságok kimeríthetetlen tárháza?
Is. Tehát, hogy szállóigévével mondatból biztos, hogy nagyon sok van belőle. Ez
tehát ajánlhatjuk kérdés. Az idősebb generációnak, aki szeretné egy kicsit hát felfrissíteni, vagy korszerűsíteni trágársági szótárát, hogy ezt a filmet tekintse meg.
Igen, egy másik példa, ami nem annyira trágár, amit hallhatott már, tehát ez egy szintén egy elég elterjedt mondat belőle, ez a sose nyomjál full kretént, ez a másik.
Lassan kérdés. Még egyszer.
Soha se nyomjál full kretént.
Nagyon jó.
Jó, hát egyébként a legtöbb akciófilmben nagyon sok obszén vagy trágár szó
igen,
van, vagy tabu szó van.
Csak nem mindegyik kreatív.
Csak nem mindegyik válik ilyen kultfilmé, és nem mindegyiket ismeri a fiatalság ilyen nagyon. De a legtöbb ilyen akciófilm, amit én láttam, nem láttam túl sokat, de amikor így belenéztem egyet, azok álltam a hemzsegnek a trágárságoktól. Tehát ez nem egy különleges dolog az ilyen műfajú filmeknél. Viszont itt ez egy sikeres film, az a különbség, és tényleg ismerik. Szerintem ezzel most sokban hozzájárultunk ahhoz, hogy az emberek jobban értsék, hogy mi is történt ebben a beszédben, és másképp ítéljék meg, igen?
Bár azért ezt megint csak hozzá, érdemes ezt megfigyelni, hogyha idézetben használok trágárságot, akkor lehet, hogy én kontextusból kiragadva nem használnám azt egyébként. Tehát, hogy lehet, hogy ő nem fogalmazta volna bele a beszédébe, hogyha ez teljesen egy önálló szó, a trágár kifejezés, a tabu, az önállóan állna. Tehát, hogy igen, ez nagyon érdekes.
Hogy érti az, hogy önállóan?
Mondok egy példát. Mondjuk a mi iskolai körünkben nagyon elterjedt volt valakit lézengő Ritternek hívni.
Ó, igen. Amely honnan van?
Hát ugye a bankban van, a biberak, az így van definiálva a színi utasításban, hogy lézengő Ritter.
Igen.
Na most lézengő, nem tudom, tehát hogy a lézengő szót azt egyébként nem használnám.
Á, értem.
Valószínűleg, de értem. Ritternek sokszor rövidítettük a lézengő Rittereket, de
jó, hát ez vicc. Mondjuk inkább hasonlítana a nagybank a beszédéhez az, hogyha valaki kiállna valami bármilyen tüntetésen, és azt kiabálná, hogy foglalod a kurva anyádat, de nem a mi országunkat, ami ugye szintén idézett. Tehát ehhez hasonlít inkább
Petőfi
Sándor, amikor az ember idéz,
igen,
és abban obszenitás van, akkor azzal együtt idézi. Persze hát nyilván tudnia kell, hogy ennek meg lesz a nyomatéka, tehát azért ez akkor is obszén marad, vagy trágár marad, de hát ez...
De előfordul. Ki volt a lézengő Ritter a maguk szóhasználatában?
Egy olyan ember, aki igazából nem csinál, tehát úgy néz ki, mintha valamit csinálna, de nagyon igazából semmit sem csinál, csak úgy lézeng, éldegél, hát egy ilyen értelmetlen élőlény.
Értettem.
Ja, érdekes.
Nagyon jó. Igen.
Na van még egy téma ezzel kapcsolatban, amiről mindenképpen szeretnék beszélni, hogy mi van azokkal a szavakkal, amik tabu szavak, de semmiféle olyasmire nem utalnak, mint ami egyébként tabu lenne. Tehát mint ahogy a szerpentin tartalmazza a kígyó szót, de nem állatra és semmi borzalmas dologra nem utal. Van rengeteg olyan szó, és az apropója ennek az, hogy a legutóbbi edukáció kiállításon, ami egy oktatási kiállítás, valamilyen kormányzati ember, akinek a nevére sem emlékszem, mondott valami beszédet, és a Hallgatói Szakszervezet nevű tömörülés, tanulók által alkotott tömörülés oda ment, és ilyen szavaló kórusszerűen beolvasott neki gyakorlatilag. Ráadásul tegezték őt, ami azért nagyon furcsa. Nekem egy kicsit súlyosabb dolog, mint egyébként az, amit mondtak. Ha jól emlékszem, akkor tegezték. Na és ott is eljött a sajtóba, hogy csúnyán beszéltek. Abban azt hiszem, hogy csak egyetlen egy ilyen obszén szó hangzott el, vagy tabu szó hangzott el. Nem tudom, emlékeztek-e rá. Azt mondták, azt hiszem, hogy kibasztatok velünk, ha jól emlékszem, ez volt. Vagy kibasztál velünk? Nem is tudom. Egyes számba, vagy többes számba. És ezt azért akarom külön szóba hozni, mert ebben is szerepel ugye egy ilyen tabu szó, de ugyanakkor az, hogy valakivel kiszúrni, kibabrálni, annak ma ez a legtermészetesebb kifejezése. Igen?
Hát és ugye ezt meg én legalábbis ha a kettőt ezt össze kell hasonlítanom, akkor a mondta tegezés miatt, a végig tegezés miatt ez nekem kevésbé ugrott ki, vagy kevésbé volt eklektikus, mint a másik, mert másiknál picit azt éreztem, hogy az elején ugye magáz, és utána végén meg használja a...
Bedurvult.
Itt viszont szerintem egy ilyen tegezéssel együtt, főleg, hogyha tegezéssel együtt annyira nem ugrik ki ez a kifejezés nekem.
Azt azért szeretném leszögezni, hogy az ilyen politikai akcióknál a tegezés az megengedettebb, mint hogyha négy szem közt történne. Tehát azért van ennek valami rituáléja, amikor én azt mondom, hogy ó, te miniszterelnök, nem tudom, mit csináljál. Tehát az nem úgy udvariatlanság, mintha én szemtől szembe ugyanannak a személynek azt mondanám, hogy légy szíves, menj arrébb, vagy ilyesmi.
Jó, én most nem is a tegezésre akarom kiegyezni a dolgot, hanem az, hogy...
Jó, de az beletartozik, mert abban jobban... Hadd mondjak egy példát, hogy milyen természetes például, hogy a templomba a pap meg a hívek tegezve beszélnek egymással, és a te lelkeddel, de amikor kijöttünk a templomból, akkor azt mondom, hogy atya, jó napot kívánok, milyen szépen tetszett prédikálni. Tehát ugye abban a pillanatban személyesé válik. Amikor amikor szimpadias a helyzet, akkor a tegezés jobban beleillik.
Ez talán összefügg azzal is, hogy a Bibliában is csak tegezés van, ugye nem is létezik magázás benne. Tehát ez jobban hasonlít a szent szövegekre az, hogyha tegeződve beszélünk.
Jó. Na most hát jó, igen, hát a kibaszlatok az erős. Én nem szeretem ezeket használni ilyen helyzetben, már csak azért, mert azt gondolom, hogy ne abba kössenek bele. A gúny például nekem egy sokkal szimpatikusabb eszköz, mint a trágárság.
Mit gondolsz erről?
Nem tudom, tehát ez a formula, hétköznapi beszédben ez megesik, főleg úgy, hogy nem is az embert, nem az ember célozza, hanem annak valamiféle cselekvését, és ebből kifolyólag nem feltétlenül annyira kiugró, mint az előző beszédben volt ez a...
Az időjárásra maga használná például? Hogy el akartunk menni kirándulni, de sajnos...
Hát nem feltétlenül. Aha.
Én mondanám, nem, hogy hát az idő nagyon kibaszott velünk, mert egész nap esett, és...
Hát az az igazság, hogy amit az előbb mondtál arról, hogy stratégiai, taktikailag jó dolog ezeket használni, azt a kifejezést használtad, hogy ne ebbe kössenek bele.
Igen.
Ez egy ilyen rákészülés arra, hogy majd mit fog szólni a másik politikai oldal sajtója, majd hogy fogja ezt
kezdeni. Vagy akár a saját oldalam sajtója.
Oké, rendben van, de lehet, hogy amikor az ember egy ilyen beszédet mond, akkor más szempontokat fontosabbnak tart, például a hatáskeltést, meg ilyesmi. Most nekem az a problémám, hogy ez az ige, akár a kibaszni valakivel, akár az időjárás esetében, ha azt mondom, hogy szar az idő, az még csak nem is hatáskeltő. Tehát én a hétköznapi életben az a lehető legközönségesebb fogalmazás szerintem, és az lehet, hogy bizonyos szituációkban még mindig nagy, erős hatást vált ki, de itt megint azt kell mondanom, hogy amikor egy diák mondja, akkor csak azzal a stílus eszközzel él, hogy úgy beszél, mintha hétköznapi nyelven beszélni.
Édes szabad-e a diáknak úgy tenni, mint hogyha ő nem venné észre, hogy nem a saját közegében van. Hát ez nem olyan lenne arra, úgy, mint hogyha valaki fürdőruhában jelenik meg, ott, ahol egyébként nem kellene, jól lehet, önmagában semmi baj nincs azzal, hogy valakin fürdőruha van.
Igen, tehát valószínűleg én is ezt mondanám, hogy a nyilvános beszédnek vannak úgynevezett játékszabályai, mint nyelvi játéknak. Ez ilyenek valószínűleg vannak. Ha ezeket tudatosan meg lehet szegni, de annak lesz eredménye. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy ne keverjük össze, hogy ilyen Wittgensteini fogalommal éljek a két nyelvi játékot, mert az a haverokkal való beszélgetés és a nyilvános beszéd az talán egy picit különbözik.
A kérdés az, Laci, mert te azért úgy fogalmazol, mintha az a fiatal hölgy, hogy így mondjam, ártatlanul és naívan használta volna a számára oly természetes kifejezéseket.
De nem lehet, hogy erről van szó?
Hát én nem tudom.
Én hogyha belegondolok, hogy mit mondhatak volna ehelyett, csupa nevetséges kifejezés jut eszembe. Az ő szájukból az, hogy kibabráltatok velünk, az egyszerűen nevetséges. A kiszúrtatok velünk, az hasonlóan kolokviális, de nekik az ő nyelvükben ez már szinte régies.
Az osztályfőnök
volt. Igen, tehát én azt gondolom, hogy az ő, nekik akkor van módjuk arra, hogy ne úgy beszéljenek, ahogy a hatalommal rendelkező idősebb generáció, mint az osztályfőnök, akkor ő nekik nem nagyon áll más a rendelkezésükre.
János. A hölgy tehát otthon kockás papíron, és ez nem elítélőleg mondom, mert egy ifjú politikustól vagy.
Ja, nem, ez egy másik eset most, amiről beszélünk, amiről én beszéltem most, az a hallgatói szakszervezet.
Igazad, de most visszatérve a magányos fiatal lányhoz, aki ugye a bajuszosról beszélt. Tehát, hogy kockás papíron kiszámította, és azt mondta, hogy akkor én itt elhelyezek egy petárdát, és rá fogok lépni, hogy durranjon egy nagyot, mert az a célom, hogy durranjon. Avagy hát naívan úgy beszélt, ahogy szokott beszélni, és hogy most már csak a példa kedvéért mondom, utólag ő csodálkozik a legjobban, hogy miért kellett ezen így felkapni a vizet.
Én úgy gondolom, hogy egy megírt beszédben, mert ha jól emlékszem, ez meg volt írva, tehát felolvasta legalább egy részét. Tehát én úgy gondolom, hogy ez valahogy ez ki volt számítva. Én nem hiszem. A másik esetben... tehát ahol a hallgatók azok így összegyűltek, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor írjunk egy beszédet ilyen stílusban, vagy pedig nem mondták ezt, de ezt gondolták, hogy vegyünk fel egy ilyen attitűdöt, mint hogyha most a másik hallgatóhoz beszélnénk, akkor szerintem a tegezés mellé ez így benne van. Tehát igen.
Most mit gondoltok arról, mert most nagyon kevés időnk maradt, a Klubrádióban előfordul sokszor, hogy egy riportalany, tehát nem az, aki készíti, nem a rádió alkalmazottja, hanem egy riportalany mond olyasmit, ami hivatalosan tabu szó lenne. Mondok egy példát, többször hallottam már, riportalany azt mondta, hogy én egyébként leszarom azt, hogy ez így vagy úgy. Egyszerűen a szájára jön, mert ő így szokott beszélni.
Na, igen.
Ma azt hallottam szintén a Klubrádióban, azt hiszem, hogy... én olyan fosós vagyok, vagy én nem vagyok olyan fosós, tehát nem szoktam annyira félni.
Jaj, de édes. Azért az is tabu szó.
Na most nem olyan régen még, ez egy rádióban nem mehetett le, ki kellett fütyülni utólag, stb. Mit szóltok ehhez? Ezeknek ugye semmi bántó tartalma nincs, semmi obszenitás nincs benne, igen. Csak maguk a szavak vannak, ugye hordják ezt a bélyeget. Mi lesz ezekkel?
Hát kophat a tabu címke, ugye, hát van detabuizálódás természetesen, bár meglepően lassan, tehát a tabu eléggé szépen szokta magát tartani, de hát kophat a címke. János?
Nem látom nagyon sok felnővő generációt még, de igen, el tudom képzelni, hogy főleg először a kiválasztás fog szerintem, hogyha valami, akkor először a kiválasztáshoz kapcsolódó szavak fognak megjelenni, ahogy én érzem.
Ez már most is eléggé így van, igen.
Ami érdekes még, ez nem tudom, hogy ez mennyire releváns, hogy az óvodában, amikor ugye ott nem mondhatja azt az óvónéni, hogy menjetek ki mosdóba, hanem nyilván azt mondja, hogy menjetek ki pisilni. És akkor a nemi szerveket is adott esetben nevén nevezi, mert ugye a teendőket el kell neki mondania. És igen, tehát ott már megjelent.
Hát igen, csak úgy, ő nem használ tabuszavakat, hanem helyette mindig az elkerülő, úgynevezett eufemizmusokat
ja, igen.
használja.
Hát általában a gyereknyelvi megfelelőiket szokták ők használni. Igen. Mondom,
hát, érdekes volna, ezeket még felnőtt korban is szoktuk mondani, nem? Hát én teljesen el tudom kérdezni, felnőtt korban is, nem? Azt mondjuk, bocs, kimegyek pisilni.
Tehát na, ez, figyeljetek, el kell búcsúzni a hallgatóktól, sajnos. Mi a jövő héten jövünk, és a témát talán majd valamikor még folytatjuk. Köszönjük Egressy Jánosnak, hogy információkat adott a utánunk jövő, többel utánunk jövő generáció szóhasználatáról. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Köszönöm a beszélgetést.
Viszont hallásra.